Náhum könyve 1-től a 3. fejezetig. Náhum proféta könyve mindössze 3 viszonylag rövid fejezetből áll. Náhum az első versben bemutatja nekünk a profécia tárgyát. Fenyegető jövendőlés Ninivéről. Ninivé az asszír birodalom fővárosa volt. Sok éven keresztül a Biblia bírálói váltig állították, hogy az Asszíriára tett bibliai utalások puszta agyszülemények, és Asszíria csupán a Biblia íróinak képzeletében létezett. A Biblia bírálóiról viszont többször is bebizonyosodott, hogy tévednek, és ebben az esetben is így volt. Brilliáns elmék gúnyolták az igét, és sokakat hitetlenségbe vezettek, mert szüntelenül megkérdőjelezték Isten igéjének szavahihetőségét. A legújabb régészeti felfedezések azonban bebizonyították, hogy nem volt igazuk. Sikerült ugyanis feltárni Ninivé hatalmas városát, amely valóban olyan, ami ennek a Biblia leírja. Az ókor egyik leghatalmasabb városa lehetett. A Biblia megemlíti Szargon asszír király nevét. Sokáig ennek a királynak a létezésében sem hittek a gúnyolódók. Az ásatások alkalmával azonban megtalálták Szargon palotáját és számtalan történelmi krónikát is. Az ige tehát ismét igaznak bizonyult, a tudálékos, gúnyolódó tudósok pedig csupán tojásfejűeknek. Ahogy Shakespeare is mondta, milyen tudatlan az ember abban, amit a legjobban tud. Fenyegető jövendőlés Ninivéről. Az Elkósi Náhum látomásának könyve. Náhum kilétéről semmit sem tudunk meg a Bibliából, hiszen ez az egyedüli igerész, amelyben róla olvashatunk. De ahogy végigolvassuk Náhum könyvét, nyilvánvalóvá válik, hogy nagyjából ugyanabban az időben íródott, mint Mikeás és Ézsaiás könyve, vagyis Ezékiás király uralkodásának idején. Erre a második fejezetben tett utalás alapján következtethetünk, ahol Náhum megemlíti, hogy Ezékiás idejében hogyan káromolta Istent a kincstárnok, akit Szanhérib, asszír király szóvivőjeként küldött Jeruzsálembe. Náhum proféciái tehát időszámításunk előtt 713 körül születtek, amikor Ezékiás uralkodott Jeruzsálemben. Az Elkósi kifejezés a legtöbb bibliatudós szerint egy Elkós nevű kisvárosra utal, amely a galileai tenger közelében feküdt. Sokak szerint Náhum maga is Galileából származott. Kapernaum a galileai tengerpartján fekszik, ahol Jézus szolgálatának legnagyobb idejét töltötte. Valódi neve Kapernahum, ami azt jelenti, hogy Náhum városa. Sokan ezért úgy gondolják, hogy ez lehetett Náhum szülővárosa, és magát a várost is azért nevezték így, mert onnan származott Náhum próféta. Nos, ennyi elég is háttérinformációnak, most pedig nézzük az üzenetet. Az üzenet Isten ítéletéről szól, amit ő kiönt majd Ninivére és az asszír birodalomra. 101 néhány évvel korábban az Úr Jónást hívta el Ninivébe. Miután Jónás kézbesítette Isten üzenetét, a niniveiek bűnbánatot tartottak, így Ninivé még vagy további 150 évig nem pusztult el. Ebben a proféciában Isten viszont kijelenti, hogy kijönti ítéletét Ninivére és Asszíriára. Mindkettő el fog pusztulni, és soha többé nem áll talpra. Az Asszíria ellen szóló üzenet a következő kijelentéssel kezdődik. Indulatos és bosszúálló Isten az Úr. Az angolban pedig azt olvashatjuk, hogy féltékeny és bosszúálló. Az első parancsolatban, amit Isten a népének adott, arra utasította őket, hogy ne legyen más Istenük rajta kívül. Amikor megpróbáljuk megérteni Istent, csak saját emberi szűrőnkön keresztül próbálkozhatunk ezzel, ezért nem értjük meg őt teljesen. Jézus így szólt Nikodémushoz. Te Izrael tanítója vagy. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Vannak olyan dolgok a mennyben, amelyekre még csak szavaink sincsenek. Sőt, nincsenek a megértésükhöz szükséges megfelelő fogalmaink sem. Isten végtelen. Ezt sem tudjuk másként megragadni, csak emberi szavakkal. Hogyan is írhatnánk le, hogy milyen hatalmas Isten, vagy hogy milyen az ő személyisége? Mindössze emberalkotta szavakkal próbálkozhatunk, azok viszont gyakran nem elegendőek. Amikor tehát azt olvassuk, hogy Isten féltékeny, akkor ember alkotta szóval élünk, és ezért fontos, hogy elvonatkoztassunk, mert Isten esetében a féltékenység azt jelenti, hogy ő nem akarja, hogy életünk középpontjában más istenek vagy más bálványok álljanak. Mindenkinek van egy istene, még az önmagukat ateistáknak nevezőknek is. Mindenkinek az az istene, ami elsődleges szenvedélye az életében. Isten viszont nem akarja, hogy más szenvedély hajtsa az életedet rajta kívül. Ő akar az életed középpontjában állni. De ha te megengeded, hogy bármi más az ő helyébe lépjen az életedben, akkor kivívod Isten nem tetszését, amit emberi szavakkal Isten féltékenységének nevezünk. Amikor meghalljuk a féltékenység kifejezést, emberi szempontból azonnal értjük, hogy miről van szó. Emberi értelemben akkor válok féltékenyé például, amikor veszélybe kerül saját területem. A féltékenység általában saját önzésemből fakad, amit a Galata 5 a test egyik cselekedeteként jelöl meg. Isten féltékenysége mögött azonban más indítatás áll. Mivel nincs jobb szavunk Isten nem tetszésének kifejezésére, amikor Isten helyett más kerül életünk középpontjába, a féltékenység szót kell használjuk. Ne feledjük azonban, hogy Isten nem tetszése irántunk tanúsított hatalmas szeretetéből fakad, hiszen tudja, hogy amíg más isteneket és más bálványokat követünk, addig nem léphetünk be mindabba, ami a legjobb nekünk. Isten féltékenysége tehát nem emberi féltékenység. Isten azért féltékeny, mert annyira szeret, és mert a legjobbat akarja neked. De azt is tudja, hogy ha nem ő az első az életedben, akkor soha nem érheted el azt, ami a legjobb neked. Isten maga jelenti ki nekünk az igéjében, hogy mindig a javunkat akarja, ő mindig jót tervez. Indulatos és bosszúálló Isten az Úr. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr, mondja a római levélben. Egy napon valóban eljön az ítélet. És nem vétkezhet szabadon csak úgy, azt gondolva, hogy soha nem kell majd felelje tetteidért. Igaz, hogy Isten nem mindig szolgáltat azonnal igazságot, mert az Úr türelmes és jó. Sokan viszont gyengeségként értelmezik Isten türelmét, és helytelenül azt a következtetést vonják le, hogy Isten nem fogja megítélni a bűnösöket. Ez viszont helytelen következtetés. Isten igenis megítéli és kiönti bosszúját azokra a bűnösökre, akik nem tartanak bűnbánatot és nem fordulnak oda az Úrhoz. A továbbiakban az ige leírja nekünk, hogy milyen Isten hozzáállása a gonoszokhoz. Ninive hihetetlenül romlott város volt, telve okkult gyakorlatokkal és kegyetlen embertelen városlakókkal. Az Úr pedig dühös. Bosszút áll ellenfelein az Úr és haragtartó ellenségeivel szemben. Ahogy a zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk, félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Egyesek egyáltalán nem hajlandók Isten ítéletére, haragjára, bosszújára gondolni. Ők csak a szerető Isten képét hajlandók elfogadni. Való igaz, hogy Isten szeretet, és a világ mindenségben semmi sem fogható Isten szeretetéhez. Isten szeretete felfoghatatlan, sokkal mélyebb, gazdagabb és teljesebb, mint amit mi emberként valaha is megtapasztalhatunk. Én alapvetően egy kedves és szerető ember vagyok, de igencsak feldühödök, amikor veszélybe kerül szeretteim élete. Bár kedves vagyok és szeretem az embereket, mégis egy perc alatt átváltozom, amikor feleségemet vagy gyermekeimet valami veszély fenyegeti. Ma reggel a szógorommal a gyülekezetbe tartottunk, és arról a 9 éves kislányról beszélgettünk, akit tegnap raboltak el. És persze elevenen él még az emlékezetünkben annak a 6 éves kislánynak az esete, akit Pasadénában brutálisan meggyilkoltak. Az ember önkéntelenül is a saját családjára gondol ilyenkor. Mi lett volna, ha az én kislányommal történik ez? Isten azt mondja, hogy övé a bosszúállás, de tudjátok, ha valakit azon kapnék, hogy a kislányaimat vagy az unokáimat zaklatja, attól tartok, hogy nem várnék Isten bosszújára. Ahogy sógorommal az elrabolt kislányról beszélgettünk, sógorom azt mondta, hogy ezeket az embereket ott helyben kéne agyonlőni, amikor elkapják őket. Én még csak azt válaszoltam, hogy szívesen lennék az, aki meghúzza a ravaszt. De nem azért, mert nem szeretem az embereket. Ellenkezőleg. Éppen azért zaklat fel az a gondolat, hogy valaki bánthatja a szeretteimet, mert nagyon szeretem őket. És nagyon szeretlek benneteket is. de ha megjelenne itt közöttünk egy farkas, és megpróbálná megrövidíteni a nyájat, parittyát ragadnék én is, mint Dávid. A szeretet nem gyenge. Isten sem gyenge. Igen, Isten szeretet, de Isten igazságos és szent is egyben, aki megítéli a bűnt. Most még úgy tűnhet, hogy Isten késlekedik ítéletével, de abban viszont biztosak lehetünk, hogy Isten egy napon majd bosszút áll a gonoszságért. Türelmes az Úr, de nagy a hatalma, nem hagy az Úr büntetés nélkül. Förgetegben és forgószélben visz az útja, felhő a lépteinek pora. És milyen szemléletes leírás ez. Megdorgálja a tengert és kiszárítja, a folyamokat mind kiapasztja. Elhervad a Bászán meg a Karmel, a Libanon virágai is elhervadnak. A hegyek megrendülnek előtte, és a halmok remegnek. Tekintetétől megindul a földkerekség és minden lakója. Ha megharagszik, kiállhat meg előtte, ízó haragjának kiállhat ellene. Lángoló haragja árad, mint a tűz, még a sziklák is szétporladnak tőle. Ezek a sorok rendkívül érzékletesen szemléltetik Isten munkáját. És akkor hirtelen az Isten ítéletét és nagyságát hirdető állítások kellős közepén megjelenik egy szembetűnő kijelentés. Jó az Úr! Olyan alapvető állítás ez, amit mindnyájunknak magunkba kell zárjunk. Isten jó! Ha semmi más nem tudsz, tudd azt, hogy Isten jó. Fontos, hogy ezt tudd, mert olyas valami ez, amit én hittel hiszek el. Elhiszem Isten igéjét, így abban is hiszek, hogy Isten jó, még akkor is, ha a körülményeim nem mindig ezt sugallják. A sátán folyamatosan megkérdőjelezi Isten jóságát. Így hát, amikor egy-egy nehéz helyzettel kerülök szembe, én is hajlamos vagyok feltenni a kérdést. Ha Isten jó, akkor miért történik mindez? Hát nem ezt hajtogatják az emberek. Ha Isten jó, akkor miért éheznek a tömegek Kambodzsában? Ha Isten jó, miért engedi, hogy ez történjen a világgal? Miért engedi meg, hogy egy 9 éves kislányt elraboljanak? És bizony mindig akadnak olyanok, akik megkérdőjelezik Isten jóságát. A sátán is folyamatosan ezt teszi. Ezért fontos, hogy Isten jóságának igazsága mélyen és szilárdan gyökerezzen bennem. Van egy érdekes zsoltár a Bibliában, a 73. zsoltár, amelyben a zsoltáríró a következő kijelentéssel kezdi. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. Így indítja zsoltárát, majd hozzáteszi. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Saját problémáira tekintett, és azt gondolta, hogy itt vagyok én, igyekszem szolgálni Isten tiszta szívvel, és igyekszem helyesen cselekedni. De minden csak lehúz, és annyi bajom van. Ezek az emberek csalnak, hazudoznak, lopnak, káromolják Istent, mégis úgy tűnik, hogy minden simán megy az életükben. Amikor ebbe belegondolt, majdnem megcsúszott a lába, írja a zsoltáros. A sátán pedig kiválóan el tud játszadozni a gondolatainkkal. Főleg, ha Isten jóságát kell megkérdőjelezni. Ő folyamatosan ezt teszi. A zsoltáríró azt írja, hogy majdnem elesett jártában, amikor megpróbálta mindezt megérteni. Amíg be nem lépett Isten házába. És akkor megértettem, hogy milyen végük lesz, írja. Irigykedett az istentelenekre, mert úgy tűnt, hogy mindenük megvan, amíg be nem lépett a szent helyre. És mi is történt ott? Ott hirtelen helyes megvilágításba kerültek a dolgok. A zsoltáros többé nem csak addig látott, ami közvetlenül a szeme előtt zajlott, hanem sokkal messzebbre. Isten jóságát akkor vagyunk hajlamosak megkérdőjelezni, amikor csak arra figyelünk, ami éppen előttünk van. Ó, ma rosszul mennek a dolgaim. Ha Isten olyan jó, akkor miért mennek ilyen rosszul a dolgok? Csak a mában gondolkodunk. Csak az a fájdalom számít, amit itt és most érzek. De amikor belépek Isten házába, és a dolgok hirtelen a helyes megvilágításba kerülnek, akkor már az örökkévalóság fényében tekintek a mára. Az örökkévalóság fényében pedig helyre kerülnek a dolgok az életemben. A valódi probléma az, hogy nem hosszú távon gondolkodunk. Összezavarodunk, a sátán pedig jól felzaklat bennünket. De gondoljunk csak bele, hány olyan dolog volt már az életünkben, amiről azt gondoltuk, hogy az egész egy nagy katasztrófa. Most azonban visszanézve látjuk Isten kezének munkáját, és felismerjük, hogy ez is kellett a fejlődésünkhöz, sőt, fontos volt a jövőnk szempontjából is. Isten olyan helyekre is elküldött már engem szolgálni, hogy el sem hinnétek. Kimondhatatlanul nehéz volt. Kiprédikáltam a szívemet, meg is jelent 25 ember, de a társaság felét magamra haragítottam prédikációmmal, így már meg sem jelentek a következő vasárnap. Az emberek pedig elhatározták, hogy úgy szabadulnak meg a pásztoruktól, hogy halálra éheztetik, és nem fizetik be a tizedet. Azokban a helyzetekben, ahogy Isten előtt térdeltem, bennem is megfogalmazódott a kérdés. Istenem, ha annyira jó vagy, miért van most ennyi problémám? Miért hoztál engem ide erre a helyre, ezek közé, az emberek közé? Most viszont, ahogy visszanézek, látom, hogy micsoda értékes leckéket tanultam meg akkor. Ma pedig nem lehetnék ebben a szolgálatban, amit Istentől kaptam, ha akkor mindazt nem éltem volna át. Bizonyos dolgokat Istennek ki kellett tisztítania az életemből, mielőtt valóban hatékonyan elkezdhetett használni. És bár akkor sírtam és szenvedtem, most már semmi pénzért sem cserélném el azokat a tapasztalatokat, mert annyi értékes dolgot tanultam belőlük, és Isten csodálatosan munkálkodott bennem. Bár én akkor ezt nem láttam, és nem is értettem. Ma pedig azt mondhatom, hogy milyen jó volt akkor hozzám az Úr. Pedig akkor aztán nem ezt mondtam. Azt hittem, hogy megfeledkezett rólam, és elhagyott. Pedig Isten jó, és erre mindig emlékeznem kell. Soha ne feledjétek, mert minden a javára válik azoknak, akik szeretik Istent. És nem csak jó az Úr, mert a próféta hozzáteszi. Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzáfolyamodókra. Isten nem azt ígéri, hogy soha nem lesznek nehézségeink. Jobb könyvében ezt olvassuk. Nyomorúságra születik az ember, amint felfelé szállnak a parázs szikrái. Én nem ismerek olyan embert, akinek ne lettek volna az életében nehézségei. A nehézségek egyszerűen életünk részét képezik. A 34. Zsoltárban is azt olvassuk, hogy sok baj éri az igazat. Pedig hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy soha nem kéne szenvedjünk, mert igazak vagyunk, és mindig minden simán kéne menjen, hiszen szeretjük Istent, és azt próbáljuk tenni, ami helyes. Azt gondoljuk, hogy mindenkinek szeretnie kellene bennünket, és kedvesen kellene velünk bánjanak, sőt, soha semmi rossz nem érhet bennünket, mert szeretjük Istent. Istent akarjuk szolgálni, és őt akarjuk imádni. Így mindig minden csodálatos kell legyen az életünkben. De Jézus esetében sem ezt látjuk. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a ti uratok, de engem nem fogadtak be, hanem üldöznek. Így hát benneteket sem fogadnak majd el, nem várnak tárt karokkal. A világ gyűlölni fog benneteket, mert szerettek engem. Nehézségekkel kell majd szembenézzetek, de minden nehézségben az Úr lesz a ti erős váratok. Van tehát egy hely, ahová futhatok, ahol erőt és védelmet találok. Az Úr a menedék a nyomorúság idején. Az az igazság, hogy ha te nem vagy Isten gyermeke, akkor nincs hová menekülj, amikor bajba kerülsz. Isten gyermekének viszont mindig lesz menedéke. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál. Majd Náhum így folytatja. És ő ismeri a benne bízókat. Isten ismer téged, hát nem csodálatos ez? Isten ismer engem is, és nem csak ismer, ami már önmagában is észbontó, hanem folyamatosan rám gondol. Hihetetlen, Isten folyamatosan rám gondol. Dávid ezt írja egyik Zsoltárában. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, milyen nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövennél. És milyen szívesen járok le a tengerpartra. Fogok egy marék homokot, és az ujjaim között pergetem, közben pedig figyelem, ahogy a pici homokszemek kis dombocskába rendeződnek. És akkor eszembe jut, hogy minden egyes apró homokszem Istennek egy gondolata velem kapcsolatban. Ez csodálatos. Akkor végignézek a tengerparton, és látom azt a rengeteg homokot, és arra gondolok, hogy ó Istenem, ki foghatná fel a te szeretetedet, a te bölcsességedet és a te dicsőségedet? Ki vagyok én, hogy gondolsz rám? Vajon mennyi homokszem lehet a földön? Egyes becslések szerint 10 a 25. számú. Ez hihetetlenül sok gondolatot jelent. Isten gondol rád, Isten ismer téged, és látja, hogy éppen milyen helyzetben vagy. Isten tudja, hogy milyen próbákat kell kiálljál, és milyen problémákkal kell szembenézzél. Én csak erre kell emlékezzek. Amikor nehéz az élet és elkeseredek, csak annyit kell mondjak, hogy ne aggódjak, Isten tudja, mi van veled. Igen, erre van szükségem. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Ezután a próféta ismét az ítéletről ír, ami Ninévé lakosságára vár, közben pedig bátorítja Isten népét. Komoly problémákkal kell szembenézzetek. Az asszír hadsereg jön majd, és körbevesz benneteket. És akkor meglátjátok majd, hogy hogyan áll bosszút rajtuk az Úr. Ne aggódjatok! Isten jó, és ismeri azokat, akik ő benne bíznak. De elsöprő áradattal vett véget ellenfeleinek, ellenségeit sötétség üldözi. Mit terveztek ki az Úr ellen? Ha ő véget vet valaminek, nem lesz szükség még egy csapásra. Többé nem térnek vissza, hanem maradéktalanul elpusztulnak. Összefonódhatnak élő szövényé, átitatódhatnak italuktól, akkor is megégnek egészen, mint a száraz tarló. Ez nagyon érdekes profécia, amikor ugyanis végre sikerült feltárni Asszíria történelmét, kiderült, hogy Ninivé hatalmas városát a médek és a babiloniak szövetsége pusztította el. A médek és a babiloniak szövetséget kötöttek és megtámadták Ninivét. Háromszor támadtak, és mind a háromszor vereséget szenvedtek. Mindegyik alkalommal visszavonultak, újra rendezték soraikat, majd ismét támadásba lendültek. Harmadszorra az asszírok hatalmas győzelmet arattak a médek és a babiloniak felett, így Ninivé katonái kimentek a városból, és egy óriási ivászatot csaptak. Miközben a ninivei katonák iszogattak, a médek és a babiloniak ismét összegyűjtötték katonáikat, ismét támadtak, és ez alkalommal elpusztították Ninivé hadseregét. Így tehát Náhum proféciája szó szerint beteljesedett, amikor Ninivé hadseregét a városon kívül elpusztították. Összefonódhatnak élősövényé, átitatódhatnak italuktól, akkor is egészen megégnek, mint a száraz tarló. Magát a várost még be kellett vegyék ugyan, ez a profécia azonban a városon kívüli történésekről szól. A 11. vers Rabsekére utal a kincstárnokra, aki Szanhérib istenkáromló üzenetét vitte Jeruzsálembe. Belőled indulnak útnak, akik gonoszat terveztek az Úr ellen pusztító szándékkal. Így szól az Úr. Ha teljes erőben és oly sokan vannak is, levágják őket és elmúlnak. Az Úr angyala pedig végigvonult a táboron, és 185 000 katona halt meg akkor éjjel. Megaláztalak ugyan, de többé nem alázlak meg. Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Az asszírok ostroma megtört Jeruzsálem ellen, amikor az Úr angyala végigvonult a táboron, és elpusztította a sereget. Rólad, Ninivé, ezt parancsolja az Úr. Neved nem marad fent többé, isteneid házából kiírtom a faragott és öntött bálványokat, megásom sírodat, mert átkozott vagy. Ettől a ponttól kezdve a profécia távoli jövőbe tekint. Arra az időre, ami még a mi jelenünkhöz viszonyítva is jövő. Isten országának dicsőséges időszakára. Jön már a hegyeken az örömhírt hozó, aki békességet hirdet. A profécia elsődleges jelentése úgy szól, hogy amikor Ninivé elbukik, milyen csodálatos hírt terjesztenek majd a követek. A világ újjongani fog örömében. A profécia másodlagos jelentése azonban a jövőre vonatkozik. Emlékezzünk csak, hogy Ézsaiás hasonló proféciát fogalmaz meg az 52. fejezet 7. versében. Milyen szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Pál ezt az igerészt idézi a Róma 10-ben. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Ézsaiás és Náhum nagyjából egymás kortársai voltak. Ézsaiás az eljövendő időszakról ír, Náhum pedig Ninivé pusztulásáról és az eljövendő dicsőséges üzenetről. Ünnepeld, Júda, ünnepeidet, teljesíts fogadalmaidat! Mert nem gázol át rajtad többé a pusztító, teljesen megsemmisült. Az asszírok többé nem térnek vissza, teljesen elpusztultak. Az ige pedig a továbbiakban arról ír, hogy hogyan vette ostrom alá Asszíriát a babiloniak és a médek szövetsége. Ostromló vonul ellened, Ninivé! Őrizd az erődöt, figyeld az utat, öltözz fegyverbe! Szedd össze minden erődet! Visszaadja az Úr Jákob méltóságát, Izrael méltóságát, bár rablók rabolták ki őket, levagdalták ágaikat. A vitézek pajzsa vörös, a katonák ruhája bíbor színű. Ez már a babiloni és méd seregek leírása. Egyesek szerint ez az ige rész jövendőli meg az autók korát. Szerintem ehhez már túlságosan el kéne vonatkoztatni, de azért érdekes elmélet. A harci kocsik acélosan csillognak, egyesek azt mondják, hogy ezek az autók fényszóróját jelentik. Amikor harcra készülnek és fenyegetve rázzák a láncsákat. Harci kocsik robognak az utcákon, fel alá száguldoznak a tereken, ragyognak, mint a fáklyák, cikáznak, mint a villámok. Azért valljuk csak be, hogy meglehetősen jó leírása ez az autónak, mert a próféta biztosan nem az autókat akarta ebben a részben leírni. A babiloniak és a médek harci kocsiait írja le, amelyek Ninivé utcáin járnak és pusztulást hoznak a városra. Felriadnak a parancsnokok, hanyat homlok rohannak, sietnek a várfalakra, de már áll az ostrom. A folyam felüli kapuk föltárulnak, a palota rémületbe esik. Bámulatos profécia ez, a történelmi fejezésekből ugyanis arról olvashatunk, hogy bár ostrom alá vették Ninivé városát, az ellenség képtelen volt áttörni a falakon. Egyszer csak hatalmas vihar támadt, több centiméter eső esett, a Tigris folyó pedig, amely átszelte Ninivét, kiáradt és alámozta a város falait, így a falak jelentős része megrongálódott. Még mielőtt a ninivejek kiavíthatták volna a falakat, a víz visszavonulásával az ellenség a falak részein át betört a városba. A folyam felüli kapuk föltárultak, a palota rémületbe esik. A király erre a kincstárba menekült, ahol összes kincsét tartották, és magára gyújtotta azt. Az ellenség később elhurcolta a megolvadt ezüstöt és az aranyat. A királynőt fogolyként hurcolják el, szolgálói keseregnek, mint a nyögő galambok, és mellüket verik. Az angol King James fordításban a királynő szó helyett a húzzap kifejezés szerepel, ami annyit jelent, hogy az, akit erre szántak. Úgy jár Ninivé, mint egy víztároló, melynek vize elfolyt. Álljatok meg, kiáltják, de senki sem fordul vissza. Az emberek menekülni kezdenek, a többiek pedig hiába kiáltják, hogy álljanak meg. Eluralkodik a pánik, mindenki eszeveszetten menekül. És ha elolvassátok a történelmi fejegyzéseket, még többet tudhattok meg arról, hogy pontosan mi is történt Ninivében. Raboljatok ezüstöt, raboljatok aranyat, határtalan a sok kincs, tömegével van mindenféle drága holmi. Hatalmas gazdagságot szereztek ebben a támadásban a babiloniak és a médek. Dúlás, pusztulás, felfordulás! Megdermed a szív, reszketnek a térdek, meggörnyed minden derék, minden arc elsápad. Hová lett az oroszlánok tanyája, az oroszlán kölykök barlangja, ahová járni szokott az anya oroszlán meg a kölyke, és senki sem merte fölriasztani? Hol van az a hatalmas város, amely oroszlánként uralkodott mindenki felett? Az oroszlán bőven szerzett zsákmányt kölykeinek és öldökölt nőstényeinek, megtöltötte barlangjait zsákmánnyal, tanyáit pedig prédával. De én most rád támadok, így szól a seregek ura, és porrá égetem harci kocsiaidat. Oroszlán kölykeidet fegyverem észti meg, véget vett zsákmányolásodnak a földön, és nem hallatszik többé követeit szava. Jaj a vérontó városnak! Csupa hazugsággal és rablással van tele, nincs vége a zsákmány szerzésnek. Hangzik az ostorcsattogás és a kerékdübörgés. Lovak dobognak, harci kocsik robognak, lovak ágaskodnak, kardok ragyognak, dárdák villognak, tömérdek a sebesült, rengeteg a hulla, számtalan a holttest, botladoznak a hullákban. Most pedig Isten elárulja Ninive pusztulásának okát is. mert rengeteget paráználkodott ez a parázna, szépséges és bűbájos asszony, aki népeket ejtett rabul paráznaságával és nemzetségeket bűbájával. Én most rád támadok, így szól a seregek ura. Ruhádat az arcodra borítom, megmutatom mesztelenségedet a népeknek, gyalázatodat az országoknak. Szemetet szórok rád, gyalázatossá teszlek, és pellengérre állítalak. Aki csak lát, menekül tőled, és ezt mondja. Elpusztul Ninivé, ki sajnálja? Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak iránta? Emlékezzünk csak vissza, hogy Ninivé hatalmas város volt. Jónás idejében 3 napba tellett a város egyik végéből elsétálni a másikba. Abban az időben 120 000 csecsemőt tartottak számon a városban, akik még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy jobb és bal kezüket megkülönböztessék egymástól. Ninivé lakossága tehát körülbelül 1 millió lehetett. Hatalmas város volt, Isten most mégis ítéletet mond felettük, és megjövendőli pusztulásukat. Majd így folytatja az Úr. Jobb vagy-e Noó Amonnál, amely a Nílus ágai közt terül el? Ez Egyiptomban feküdt Kairótól mintegy 600 kilométerre. Víz veszi körül, hadereje a tenger, tenger a várfala. Etiópia és Egyiptom révén végtelen erős volt, Pút és Lívia segítette. Mégis számkivetésbe, fogságba kellett mennie. Csecsemőit is falhoz verték az utca sarkokon. Előkelőire sorsot vetettek, főrangú embereit mind bilincsbe verték. Te is lerészegetsz majd, elveszted eszedet, te is keresed majd a menedéket az ellenség elől. Minden erődöd olyan, mint a fügefa korai gyümölcse. Aki enni akar, csak megrázza, és a füge a szájába hull. Harcosaid olyanok, mint az asszonyok. Országot kapuja az ellenség előtt tárva nyitva állnak, záraidat tűz pusztítja el. Először tehát árvíz sújtja a várost, majd pedig tűz. Az utóbbira utal ez a profécia. És valóban, amikor az ellenség bevette Ninivé városát, porig égette azt. Gyűjts vizet az ostrom idejére, javíts ki erődeidet. Dagazd a sarat, taposd az anyagot, készíts téglát, mindjárt megemész téged a tűz, kiírt a fegyver, megesz, mint a sáska, ha annyian vagytok is, mint a sáskák, annyian, mint a szöcskék. Ha kalmárait többen volnának, mint az ég csillagai, megverdik a sáska, és elrepül. Tisztviselőd annyi van, mint a sáska, írnokod, mint a sáskaraj. Hideg időben a falakon tanyáznak, de ha kisüt a nap, odébb állnak. Senki sem tudja, hova lettek. A város vezetői elmenekülnek majd, és senki sem tudja, hova lettek. Alszanak már pásztoraid, Asszíria királya. Nyugosznak előkelőid. Elszélett néped a hegyeken, nincs, aki összegyűjtse. Nincs enyhülés bajodra, sebed gyógyíthatatlan. Akik híredet hallják, mind tapsolnak, mert van-e, aki nem gázolt át örökös gonoszságot? Isten végső félelmetes kijelentése, hogy sebed gyógyíthatatlan. Nincs enyhülés a bajodra, nincs megoldás. Túl messzire mentél. És milyen szörnyű az, amikor Isten egy ember állapotáról azt jelenti ki, hogy gyógyíthatatlan. Milyen szörnyű, amikor Isten azt mondja, amit Hóseásnak mondott. Bálványokhoz szegődött Efraim, hadd tegye. Félelmetes, amikor Isten azt mondja egy prófétának, hogy többé ne imádkozzon értük, ha pedig mégis megteszi, akkor ő nem hallgatja meg imáit. Félelmetes, amikor Isten kijelenti, hogy az állapot helyrehozhatatlan. Asszíria a világ történetének egyik legkegyetlenebb birodalma volt. Az asszírok szadisták módjára kínozták háborús foglyaikat. Gyakran kitépték a nyelvüket, levágták a fülüket, az orrukat, a kezüket, vagy kiszúrták a szemüket. Az asszírok készakarva kegyetlenkedtek, hogy félelmet keltsenek ellenségeikben. És bizony működött is a dolog, mert a világ valóban rettegett Asszíriától. Több mint 1 évszázadon át uralkodtak a világban kegyetlenül, így amikor elterjedt a hír, hogy Ninivé elpusztult, és nem maradt más hátha, mint por és hamu, az asszírokat pedig lemészárolták, az emberek tapsoltak örömükben a jó hír hallatán. Senki sem gyászolta Ninivét az asszírok kimondhatatlan gonoszsága miatt. Isten tehát ítéletet hirdet az asszír birodalom, illetve fővárosa Ninivé ellen, és bámulatos proféciákat mondott ki Náhummal, amelyek teljesen és tökéletesen be is teljesedtek. De vajon hogyan írhatott Náhum Ninivé katonáinak pusztulásáról, amikor lerészegettek és rajtuk ütött az ellenség? Hogyan írhatott Náhum arról, hogy a megáradt folyó tönkretette a városfalat? Hogyan írhatta meg, hogy a városból semmi sem maradt, csak por és hamu, ha csak nem Isten irányította kezében a tollat? Ahogyan az igében is olvassuk, a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Náhum bámulatos proféciái is arról tanúskodnak, hogy senki más nem lehetett a Biblia szerzője, csak maga Isten. Egy ember nem írhatott volna ilyet előre úgy, hogy szavai ilyen maradéktalanul be is teljesedjenek. Ez újabb erős bizonyítéka annak, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Atyám, köszönjük az igédet, és köszönjük, hogy még az ítéletben is hűséges és igazságos vagy. Úgy, ahogy elérkezett az ítélet napja a niniveiek életében, akik ellenségeid voltak, tudjuk, hogy egy napon kiöntöd majd ítéletedet azokra, akik ellened mertek szegülni. Atyám, köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy magadhoz vonsz. Köszönjük, hogy jó vagy azokhoz, akik benned bíznak, és segítesz nekünk a nehézség idején. Köszönjük, hogy bízhatunk benned. És most kérünk, hogy rejtsd el az igédet a mi szívünkbe, és mutasd meg nekünk a te igazságodat, hogy hirdetni tudjuk azt ebben a szomjazó világban. Szeretnénk a te követeid lenni, elvinni a világba a békesség evangéliumának jó hírét, és hirdetni, hogy van bűnbocsánat, mert te lehetővé tetted. Uram, hadd legyünk hűséges sáfárai a te igazságodnak. Az Úr áldjon benneteket is erősítsen, töltsön be az ő szent lelkével, hogy az ő szeretetében járhassatok, és olyan eszközök lehessetek, akiken keresztül kiárasztja szeretetét a világba, amely ma is telve van gyűlölettel. Hadd legyen olyan az életetek, mint egy lámpás, amely sötétben világít, reményt adva azoknak, akik sötétségben élnek. Jézus nevében. Amen.